Mond, igen, rám mondom. Igen. Tehát Mózes 5. könyvének a 6. fejezetét olvastuk fel. Amint láthatjuk, az egész 5. részt Mózes könyvében, ugye úgy fogalmazzuk, hogy mint Mózes összefoglalja mindazokat a történéseket, amit Isten meghatározott. Nem a 40 év történetét, hiszen maga a pusztai vándorlás, a bolyongás nem volt annyira lényeges, hogy azokat följegyezze. Isten ezt nem mondta, hogy jegyezze fel, de összefoglalja a törvényeket, és a múlt alkalommal foglalkoztunk a 10 parancsolatnak az újbóli elmondásával. Az 5. fejezet első verse és a 6. fejezet első verse teljesen megegyezik abban, ahogy mondja, hogy ahogy kifejezi, hogy ezek a parancsolatok, rendelkezések és törvényekről, amelyről azt parancsolta Istenetek az Úr. Mennyire fontosnak tartotta Mózes tulajdonképpen itt Izrael, ott van már az ígéret földjének a határán, tudjuk ugye a Jordán válassza el tőle, és itt van az, amikor, ahogy az egész Mózes 5. könyve szól, ahogy tanítja a népet. Tisztában van azzal, hogy ő maga nem mehet át a Jordánon, Józsué fogja bevezetni a népet, de mint isteni küldetés és isteni parancs teljesíti azt, hogy a népet tanítsa arra, amit az Úr parancsol. Amikor szemléljük ezt a népet, tudhatjuk, hogy nagy részük a pusztában született. Hiszen 60 évesnél idősebb csak Józsué és Kálep volt, ugye itt a még Mózes is, de a többiek mind olyanok, akik vagy a pusztába születtek, vagy a kémek kiküldésekor 20 év alattiak voltak, mondhatjuk ifjak, vagy gyermekek. Tehát ez, hogy most újra elmondja a törvényt és emlékezetükbe vési, ez nagyon is fontos, hogy ez a pusztai vándorlás után ott legyen, élessen előttük, miatt bemennek az ígéret földjére. Itt elhangzik az, hogy féld. Féld a te Istenedet. És tudjuk, hogy a félelem, ugye más, ahogy sokszor értjük a félelmet, és más az, ahogy Isten az ő Isten félelmét meghatározza. Az nem egy rettegés, nem egy olyan jellegű dolog, hanem hogy félelemmel töltsétek el a ti jövevénységeteket. Hogy ugye az ének jut eszembe, hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem meg lesz-e velem elégedve. És nem elsősorban az, hogy egy ilyen rettegés, hogy vajon meg lesz-e velem elégedve, hanem hogy valóban ott legyen az én életvitelemben, a dolgaimban, hogy tudom, hogy van egy Isten, aki előtt egyszer számot fogok adni. Itt a félelemmel három dolgot kapcsol össze, illetve egy dolgot csak úgy, hogy ezt hogyan is értelmezhetjük, ugye azt mondja, hogy hosszú ideig élhess. És úgy elgondolkodtam, hogy itt ezt lehet úgy is érteni, hogy magas életkort érjél meg, másrészt pedig úgy, ahogy bizonyos értelemben talán inkább így is mondja a Biblia, hogy ezen a földön a te gyermekeid, utódaik hosszú ideig élhessenek. Hiszen amikor majd később ugye olvassuk, amikor a Garazim és az Ebál hegyéről ki van hirdetve az áldás és az átok, ott elhangzik az, hogy ha nem féled az Urat, és nem teljesíted az ő parancsait, nem az szerint élsz, akkor el fogja küldeni Isten az ő szolgáit, és el fog vinni téged erről a földről más földre. Tehát a hosszú ideig élhess ezen a földön, ebbe benne lehet nem csak ez, hogy mint ahogy Jákobról is például föl van jegyezve, hogy megöregedett, ugye nem ezzel a szóval van, de és betelt az élettel. És ez olyan szép, hogy betelt az élettel az, hogy egy békességgel, egy megnyugvással vette tudomásul, hogy az életének az idejébe bekövetkezett. Nem egy háborgással, nem egy derékbatöréssel, hanem tudva, hogy azt, amit Isten rábízott, ahogy ott a botjára támaszkodva, és egy hosszú életet élt, habár azt mondja, hogy a, ugye a fáraónak, hogy a te szolgád élete hosszú volt, ott mondja az éveket is, és nyomorúsággal teljes. És mégis a másik oldalról ott van az, hogy egy békességgel botjára támaszkodva mondja. Nem mindegy az, hogy ezt az életet hogyan élem. Isten elől menekülve, lázadva ellene, vagy az ő félelmébe néki engedelmeskedve. És itt utána beszél ugye arról is, amikor a második versben olvastuk ezt, hogy féld az Istenet, az Urat, és amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen nem beszél már a dédunokákról, vagy egy hosszabb időszakról. Ami hát tulajdonképpen, mint a következő nemzedékek, mondhatná így is. Egyrészt eszembe jutott az, amikor Ábrahámnak mondja, a Károlyiba, ez az 1 Mózes 18-19, a Károlyiba úgy mondja, hogy tudom, hogy megparancsolod a te fiaidnak, itt az új fordítás pedig úgy hozza, hogy mert én választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és házanépének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és a jogunknak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Ez Ábrahám felé hangzik el, ott, amikor tulajdonképpen Sodoma és Gomorra pusztulása is van, hogy tulajdonképpen Isten meghagyta, és itt ugye az új fordítás azt mondja, hogy megparancsoltam, hogy adja tovább ezt az üzenetet, ezt, amit élt. És amikor így mondom, hogy ugye a dédunoka már nem szerepel, ugye arra kellett gondoljak, hogy tulajdonképpen nagyon keveseknek adatik meg az, hogy nem csak, hogy nem az, hogy egyáltalán, hogy megérje, hogy dédunokája szülessen, de hogy az élete hatással lehessen a dédunokájára. A fiára és az unokájára nagy hatással lehet. Nem csak az, amit beszél, itt ugye arról beszél, hogy add tovább a te fiadnak, mondd el, és az egész fejezetben erre újra meg újra visszatérünk, hanem elé élni. Hogy mit látnak, hiszen ez a legdöntőbb a gyermekeink, unokáink szempontjából, hogy mit látnak a mi életünkben. Hogyan kívánatossá tudjuk-e tenni azt az életet, amely az Istennel való közösségben van. Vagy pedig úgy, hogy elegem van abból, és messzevenően nem követi. Egy dédunokára már lehet, hogy bizonyos értelemben még emlékszik, egy felnőtt, így mondjam, ha volt még dédszülője, de nem biztos, hogy sokat emlékszik, hogy mi volt az ő cselekedete, hogyan élt, mint élt. Talán arra, hogy idős volt, vagy különböző dolgok. De egy unoka életében egy életre szóló dolog lehet. Úgy visszagondolok arra, most nem csak így a nagyszüleimmel kapcsolatban, vagy egyáltalán, hogy fiatal korban mennyi olyan döntés, még akár megtérés előtt is ott van, amikor az ember azt mondja, hogy igen, ilyen szeretnék lenni, ez a példaképen, hiszen a tinédzser korban nagyon is megvan ez, hogy az ember egy maga előtt járót, akkor talán sokszor, talán nem egy olyan sokkal korosabb valakit, de mégis tulajdonképpen a gyermekkorba beleívódott dolgok, azok ott vannak, hogy visszaköszönnek. Tehát amikor itt azt mondja az ige, hogy féljed az Urat, és add tovább a te gyermekeidnek, a te utódaidnak. Mennyire fontos az, hogy a mi életünkben ott legyen az, természetesen ugye más volt itt a pátriárkák idejében, az, amikor ugye mint egy család nőtek föl, most így mondom majdnem, hogy egy sátorba, vagy később is ugye, ahogy a magyar társadalomban is az úgynevezett nagy családba, vagy paraszti udvarba, vagy együtt dolgozták a földet, és egész más ugye a mai társadalomban, amikor épp a napokban valahol olvastam, vagy hallottam már, nem tudom pont hol, mindegy, hogy az ifjúságnak, és elsősorban a fiúk vonatkozásában, hogy milyen hatalmas nagy probléma az, hogy nem látnak férfi mintát. Se ugye az iskolában, de sokkal inkább az, hogy nagyon sok helyen ugye az úgynevezett csonka családokban, ahol csak a másik nemnek a szerepe, vagy ha nem is csonka család, de egyszerűen a férfiakat a munkahely leköti, és amikor este, így mondom, hogy hazaérnek, nincs idejük úgy foglalkozni a gyermekkel, akár játszani, vagy később közös valami programokat csinálni. Víg viszont, akár ha csak visszamegyünk a múlt századba, vagy valamennyi időt, amikor együtt dolgoztak apáról, fiára szállt a mesterség, olyan értelemben is, hogy együtt dolgoztak, lesve tanulta el. Tehát mennyire fontos az, hogy a mi életünkben legyen ott az, hogy a következő nemzedéknek a tanítása, nevelése, formálása. Amikor itt egy olyan dolgot is mond a harmadik versbe, hogy amikor ezeket, hogy tartsd meg, és teljesítsed, itt azt mondja, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodj. A tejjel is mézzel folyó földön, ahogyan megígérte néked atyáid Istene az Úr. Tehát egyrészt ott van az, hogy hallgasd meg, egyrészt saját részemre tegyem kívánatossá, hallgassam meg, tartsam meg, és teljesítsem is. A cselekedeteimen látszódjon. Az Istennek való engedelmesség és odaszánás. És azt mondja, hogy jó dolgod legyen. Az Ószövetségben tudjuk azt, hogy Isten, mint földi ígéretet adott az ő népének, sokszor elhangzik ez, hogy ha nékem engedelmeskedsz, akkor ott van, hogy milyen áldások fognak bekövetkezni. Akár, amit az előbb említettem, ugye, hogy kihirdetik, mielőtt bemennek az ígéret földjére az áldást és az átkot, ott is elhangzik, hogy a te csűröd megtelik, és különböző földi áldások. Ami tulajdonképpen nincs egyértelműen ugye átültetve az új szövetségbe, hiszen az új szövetségben azt olvassuk, hogy Krisztusban megáldott bennünket minden mennyei jókkal. És most arra gondolok, hogy ott van az, hogy megajándékozott mindazzal, ami az isteni életre és a kegyességre szükséges. Ez mind ott van a mi birtokunkban, ha magunkét tesszük. Tehát ott van, hogy azt mondja, hogy jó dolgod legyen, ennek ez a feltétele. A másik dolog, hogy megsokasodj. Ugye Ábrahámnak tette az ígéretet, tudjuk, Ábrahámnak ugye mindössze egy gyermeke volt, és két unokája. Most ugye itt nem számolom azt, ugye, hogy egyrészt ott van Izmael, Izsák mellett, vagy ott van Ketúrától az öt gyermek, akik tulajdonképpen nem az áldás képviselői. Tehát most, ha Ábrahámot így Izrael szempontjából nézzük, akkor ott van az, hogy ez a megsokasodás, hogy olyan annyi lesz a te nemzetséged, mint a tengerfővény, hogy nem tudod megszámolni. És a múlt társadalomba, ebbe a korba is, és mondhatjuk aztán későbbiekbe is, ugye azt mondja a teremtéskor, hogy szaporodjál és sokasodjál, és hajtsd birodalmad alá a földet. Tehát abban a társadalomban az, hogy megsokasodj, abban benne volt az is, hogy az erőnek a birtoklása. Hiszen míg ma a mai társadalomban talán sokszor úgy van, hogy a gyermek vonatkozásában is, ahogy gondolkodnak, hogy vagy nem is akarnak gyermeket, vagy minimálisan, hiszen a nevelésük, a tanítatásuk, stb., hogy sokba kerül, nem kell sokat visszamenni, csak egy-két év, szóval, amikor akár a paraszti társadalomba volt, vagy a földműves társadalomba, ahol egy fiatal, így mondom, már gyerek is a maga részét meg tudta tenni. nem azt mondom, hogy megkereste a maga kenyerét, de tulajdonképpen mindenképpen, és ebben a társadalomban is, amikor Ábrahámért, az, hogy egy nép megsokasodott, abban benne volt az erő, a birtoklás, és az, hogy hát az ellenség nem merte például megtámadni. Nem volt mindegy, hogy milyen erővel, milyen hatalmas volt egy nép. Gondolhatunk arra is, amit mond ugye tudjuk azért tulajdonképpen elég hatalmas sereg volt az, ami az ígéret földjét elfoglalta, és mégis azt mondja ott a Bírák könyvébe, hogy lassan-lassan űzöm ki előled a te ellenségedet, mert különben elszaporodik a mezeibad. Tehát ha tulajdonképpen Isten, vagy ugye ahogy a Józsuénak mondja, hogy minden hely, melyet lábatok érint, néktek adtam. Birtokba kell venni. Ha egy olyan területet foglalnak el, amelyet utána nem tudnak megművelni, az gyakorlatilag nehézség lesz. Ézsaiás könyvében olvassuk azt, hogy a babiloni fogság idején, ahol előtte szántóföld volt, ott felverte a bozót, vadak járása volt, és nem mertek fölmenni. Tehát egyszerűen Izraelnek a területe, mivel nem tudták megélni, nem tudták megművelni, ugye elhurcolták a népet a babiloni fogságba, akkor ott volt az, hogy ami addig egy szépen művelt terület volt, az tulajdonképpen a természet szépen visszahódította, és ezt látjuk ma is a műveletlen részeken. Tehát ebben az időben az, amikor azt mondja, hogy ha rám hallgatsz, akkor megsokasodsz, akkor ebbe nem ez volt, hogy jaj, majd hogyan fogom ellátni a családomat, hogyan fogunk megélni, hanem az, hogy igen, egy erős nép leszek, aki hatalmas, aki tud erővel demonstrálni. És mennyire jó, hogy tulajdonképpen, ha most az új szövetség vonatkozásába gondolkodunk, ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy ne félj te kicsiny nép, mert tetszett az atyának, hogy néptek adja az országot. Izrael népének is a sínai szövetségnél azt mondja, hogy nem azért szerettelek, mert sokan vagytok, mert nagy nép vagytok. De mégis ott van az, hogy Istennek a hordozó szeretete az, amely tulajdonképpen ott van, hogy egy erőt, egy bátorságot, egy győzelmet adhat különböző helyzetekben. A negyedik verstől itt van egy olyan szakasz, ami Izrael életében egy nagyon fontos. Ez, hogy halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És ez a halld Izrael, és ezt a mondást a Izrael életében egy olyan, így mondom, nemzeti zászlóra tűzött igének is lehet mondani, ennek a halld Izraelnek, tehát ennek a szónak adtak is egy nevet, ami tulajdonképpen a haldnak a héber megfelelője, inkább nem mondom, hogy mi, mert lehet, Sima, hogy nem helyes. Tessék?
Sima Izrael, nem?
Igen, Smának van írva, de hogy kell pontosan ejteni, tehát hogy ez a neve ennek az egésznek. És ott van az, hogy ez egy nagyon fontos. Ott van benne az, hogy halld a Izrael, hogy az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Itt az új fordítás így hozza, hogy egyedül az Úr, a Károlyba, és úgy tudom, az eredeti héberben is az van, hogy egy az Úr. És sokáig ez, vagy gyakorlatilag ez, láthatjuk az új szövetségben, hogy Izrael népében az Úr Jézussal kapcsolatban egy megütközést is váltott ki. Hiszen a Szent Háromság titka csak az új szövetségben van kijelentve. És Izrael népe, aki tudjuk, hogy sokáig bálványimádó volt, és majd ez is még itt szóba kerül, a babiloni fogság volt az a választóvonal, mivel a bálványimádás miatt volt többek között a babiloni fogság. Utána jött be egyáltalán a farizeusi rend is, amely kitűzte azt, hogy tulajdonképpen az egy Istenbe való hitelt, így mondom, tűzzel vassal keresztül viszi, és tulajdonképpen az utána levő időben nem olvasunk bálványimádásról. És éppen ezért az Úr Jézus megjelenése, és úgy, mint Isten fia, megbotránkozás volt a zsidóknak, mert ők annyira az egy Istenhez ragaszkodtak. És a kommentárban azt olvastam, hogy tulajdonképpen az egynek kétféle írásmódja van a héberben, és itt, amikor itt ebben az igeversben olvassuk, itt egy olyan héber szó van, amely egy összetett egységet jelent, amely tulajdonképpen nem mond el ellent a Szent Háromság titkának ilyen vonatkozásban is, és ennek úgy nagyon megörültem, hogy ez is egy bizonyíték arra, és aztán máshol, ahogy tovább már beszél arról, hogy ahogy Izrael mondja is, hogy a Istenét, ahogy nevezi, ott szó van a másik fajta egynek a elnevezéséről is, ahogy itt az új fordítás is hozza, amikor azt mondja, hogy egyedül a kettőkben más elnevezés van a héberben. Ami egy nagyon feltűnő, és a történelem folyamán egy teljesen új dolog jött az, hogy úgymond egy vallásnál az a kívánság, hogy szeresse valaki az ő Istenét. A pogány vallások között sehol sem szerepel az, hogy szeresd a te Istenedet. A pogány vallásokban ott van az, hogy az Istenhez a félelem, a kiengesztelés kapcsolódik. Főleg ott, ahogy tulajdonképpen Izrael is minden oldalról körül volt véve, itt, ahogy az ígéret földjére is bemegy, hogy a különböző, sokféle különböző Istenbe való hittel. Tudjuk jól, ott, amikor még Ábrahámnak teszi az ígéretet, ha arra a részre gondolunk, amikor az 1 Mózes 15-ben, hogy amikor a füstölgő kemenceként és az állatok ketté vannak hasítva, ott hangzik el az, hogy még nem telt be az emoreusok gonoszsága. Ott hangzik el, hogy még 400 évig egy kemencébe lesztek, mert nem telt be az emoreusok gonoszsága. És itt jött el az időszak, amikor Isten azt mondja, hogy ne nézz rá ugye szánalommal, majd amikor bemennek az ígéret földjére, mint ahogy az előző részekben is láthattuk itt akár Bássának vagy Ógnak a kiirtását, amikor olyan Isten emberi nézem, főleg a 21. században az, hogy kiirtottak férfit, asszony, gyermeket, mindenkit, úgy megborzong az ember, hogy mi történik itt. De tudjuk azt, hogy Istennek az ítéletét hajtották végre. Izrael, ahogy itt mondom, ugye ott van, hogy körül volt véve a különböző istenekkel, és ott van, hogy Egyiptomban is egyrészt a csapásoknál láthatjuk azt, amikor azt mondja ott a 2 Mózes 12-ben, hogy által megyek Egyiptomon, és ítéletet tartok Egyiptom minden istene felett. Egyrészt a csapások alatt láthattuk azt, hogy melyik csapás, melyik istenre ért csapást. Egyiptomban ugye ott volt egyrészt az aranybortyú, de az mellett egy csomó másfajta Isten is volt. Akik fölött úgy mondja Isten, hogy ítéletet tartok. Ítéletet tartott a csapások által is, és akkor, amikor az elsőszülötteket megölte. És ott van ugyanakkor az, hogy ahogy tulajdonképpen Ábrahám is ugye egy pogány volt valamikor. Ugye István úgy mondja a védőbeszédébe, hogy a mi atyáink a folyóvízen túl idegen isteneknek szolgáltak, de által hozzád őket a folyóvízen, és ott van egy váltás, által hoztad a folyóvízen. Addig idegen isteneknek, de azt hiszem István védőbeszédében van, vagy pedig a Józsuéban, de azt hiszem István védőbeszédében, hogy a dicsőség Istene pedig megjelent a mi atyánknak, amikor még ott volt. A dicsőség Istene. És ezért tudott Ábrahám átérni az egyik az él Isten hitére, és ezért van az, hogy csak akkor lehet ebben az egyik az Istenben hinni, ha a dicsőség Istene a mi szívünkbe lakozást vesz, ha megértettük, ha volt vele találkozásunk. Aztán láthatjuk azt, hogy a pogányságnál egy bizonytalanság van, hogy az Isten hitük megvédi-e, olyan értelemben is, hogy egy másik Istennek a szeszélyével kapcsolatban. A sok Isten hitnél mindig ott van az, hogy megvan ennek, annak, amannak a különböző természeti csapásnak az Istene, amelyet próbáltak kiengesztelni különböző módon, és ott van, hogyha lehet, hogy az egyik Istent kiengesztelik, a másiknak azzal meg, hát éppen így mondom, a borsot törnek idézőjelbe az óra alá, vagy hát tulajdonképpen a szeszélyét nem védik meg. Nem volt egy bizonyosság abban, hogy egy pogány Istent ki lehet engesztelni. És amikor ott van, hogy Isten azt mondja, hogy egy Isten van, hogy én vagyok a ti istenetek, akkor abban ott van az, hogy kiemelte őket ebből a bizonytalanságból. Az Istenbe való hit, amikor azt mondja, hogy szeresd a te istenedet, és aztán majd ugye később térünk rá arra, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor ott van az, hogy kiemeli abból a bizonytalanságból őket, hogy meg tudja védeni. Hiszen ott van, amiről ebben a fejezetben is szó van, hogy hatalmas kézzel hozta ki őket Egyiptomból. Megbizonyította az ő erejét. Ugye mondja ott, hogy látván láttam az én népem nyomorúságát, alá is szállok azért, hogy megszabadítsam őket. És láthattuk aztán, hogy hogyan tette. És amikor itt fölhívja a figyelmet arra, hogy őt kövessék, azt láthatjuk, hogy az engedelmesség, a tisztelet az alapja a boldogulásnak. De fontos látni azt, hogy a szeretőtre való felszólítás előtt elhangzik az, hogy halld Izrael, én vagyok az Isten, az egyedüli Isten. Nem azt kívánja, hogy szeressetek, és igen, én akkor megszabadítalak benneteket. Isten mindig a kezdeményező, és amikor ott van és kéri ezt, hogy ami aztán az Új Szövetségben is ugye idézve van, a gazdag ifjúnál is, hogy teljes szívedből, lelkedből és erődből. Aztán láthatjuk azt itt, hogy a 6. versben olvassuk azt, hogy maradjanak a szívedben. Józsuénak mondja azt a Józsué könyvének az elején, hogy e törvénykönyv igéi el ne távozzanak a te szádtól. Gyakorlatilag ott legyen a te szívedbe, forgassad azokat. És milyen jó az, amikor ott van, hogy a megfelelő időben a megfelelő ige jut eszünkbe. Mert azt mondja Isten, előre ne gondolkodjatok egy-egy nehézségben arról, hogy mit válaszoljatok. Ott ugye arról, ami törvényszékben van. De milyen sokszor van ebben áldás, hogy a megfelelő időben Isten eszünkbe juttat igéket. Azokat, amelyek egyszer talán, ha nem is az, hogy akkoran élően behatolt, de mindenképpen ott van a szív mélyén. És itt azt mondja, hogy maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsoltak. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról. Aztán a másik, ami itt ugye bizonyos értelemben olyan, ahogy Izrael ma is gyakorolja, kicsit számunkra olyan bizonyos értelemben furcsa, a 8. versben, hogy kösd azokat jelként kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd fel azokat házad ajtófélpára és kapuira. Tehát ott van, hogy a kézen, a homlokon, az ajtófélpán és a kapun. És tudjuk, hogy Izrael gyakorlatilag ezt szó szerint értelmezte, pont az Úr Jézus a Máté 23.5-ben, amikor a farizeusokat vádolja, ott említi azt, hogy megszélesítitek a ima szíjaitokat, hogy mindenki lássa. Ez az ima szíj az, ami a homlokon volt arra, hogy az a kis tekercs, az a kis ige oda volt fölkötve. Ilyen értelemben gyakorolták Izrael népe, vagy gyakorolja ma is az ortodox zsidók, azokat az ígéket, amik ott vannak, hogy a törvény előírása szerint, vagy Isten utasítása szerint ott legyen. Ugyanakkor úgy elgondolkodtam, hogy mennyire tulajdonképpen a mai napig azért különböző módon ezt gyakoroljuk. Egyrészt most így a fiatalkori kedves igém az azóta fönt van a előszobánkban, és amikor legutóbb festettem, és még nem raktam föl, egyik gyerekem szóvá is tette, hogy hát nem kerül vissza a tábla. Ott van az a 37. Zsoltár 4.-5. vers, hogy gyönyörködjél az Úrban, s megadja néked szíved kéréseid. Tehát ott van, én is úgy nőttem föl, hogy minden szobában a több ígés tábla is kint volt, különböző formában. De ma ugye láthatjuk a hűtőmágneseket, a kulcstartókat, a különböző dolgokat, ahol mindenütt ott van, hogy elénk kerülnek igék. Nem úgy, mint hogy egy törvényként, vagy ahogy Isten mondta Izraelnek, hogy ez okvetlenül ott legyen, de egyszerűen a szívből, vagy hát a keresztény kultúrából talán mondhatjuk így, hogy adódik ez. Vagy a matricák, a különböző dolgok. De nagyon fontos mindig az, hogy ezek vajon formaságok, vagy a szívbeli dolgok. Hogyan viszonyulok? Mert hiába van fönn a falon, hogyha a szívem távol áll tőle. De lehet, hogyha nem is rakom ki a falra, de a szívemben ott van, akkor az sokkal többet ér. És olyan jó tudni azt, hogy Isten igéje élő és ható. És egy-egy ilyen ige, amely, ahogy itt Izraelnek meghagyta, hogy legyen ott előtted, és ebből nem egy szabály szerinti dolgot, hanem egy emlékeztetőt arra, hogy tudjad, hogy ki vagy. És a 10. verstől aztán beszél az ige arról, hogy amikor bevisz téged az Isten az Úr arra a földre. Itt ugye ott vannak az ígéret földjének a határán, a Jordánon túl. Ábrahámnak többször is megígérte, hogy erre a földre beviszlek. És itt is arra hivatkozik, hogy a te atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígéretet tettem. Vagy máshol mondja, hogy felemelt kézzel esküdtem meg arra. Tehát mit ígér itt a 10. verstől? Mit kapsz? Ott van, hogy városok. Ott van, hogy teli házak. A teli ház alatt értem egyrészt azt, hogy talán bútor is van benne, de sokkal inkább azt, hogy az élés kamrája akár télire el van készítve, van benne olyan ennivaló egyéb. Aztán ott van a kutak, ami szintén nagyon fontos, hiszen egy állattenyésztő népről van szó, de egyébként is ugye a víz, a kutak, főleg abban a éghajlati viszonylatok között, ahol évente kétszer van esős időszak, a többi időszak pedig olyan, amikor nincs eső, hogy nagyon fontos a kut és a forrásnak a szempontja. Egy kedves történet az, amikor ugye Kálebnek a lánya odaáll az apja elé, és azt mondja, hogy mit ér az áldás, ha nem adsz hozzá forrást. És akkor megkapja a forrást, ugye ez Józsué könyvében olvassuk. Tehát olyan dolgokat kap, és még itt beszél a fákról. De mindezek mellé oda teszi mindenütt, hogy amelyeket nem te építettél, ugye a háznál, a kútnál, amit nem te ástál. Tehát olyan dolgokkal ajándékozza meg az ígéret földjére való bemenetelnél, ami nem Izrael erejének a keze munkája, hanem ajándékként megkapják. És milyen csodálatos az, hogy Isten így gondoskodik rólunk is. Egyrészt ad erőt, ad bölcsességet, hogy el tudjuk végezni a feladatainkat, de ugyanakkor tulajdonképpen ő az, aki az áldást adja. Ha nem adja az áldást, akkor hiába dolgoznak ugye a háznak építői, mondja az ige. Nem, de dolgoztál meg érte. És azt mondja, hogy ha bemész erre a föld, el ne felejtsd. Ezeket kapod, de hogyan viszonyulsz hozzá? És azért folytatja azzal, hogy akkor vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. És a 13. versben újra megismétli, ami az elején is volt, hogy félt, tisztelt, és még itt előkerül egy olyan dolog, hogy a nevére esküdj. A természetesen más, ugye, ahogy az Ószövetségben az esküvésről, ahogy szó van, és Isten itt megmondja, hogy Isten nevére esküdj, és erre benne van az is, hogy akire esküszik, annak felelős, annak a teljesítésére azért felel. Ugyanakkor az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy ne esküdjetek se az ikre, se a földre, megvan, hogy miért, hanem a ti igenetek legyen igen, és a nem. Ugye ez különböző, ahogy a felekezeteknél, még akár a fogadalomtétel, vagy eskü, meg különböző dolgok, ebben nem akarok belemenni, hogy az Új Szövetségbe ezt az esküvést mennyire szó szerint kell érteni, különböző felekezetek különbözőképpen gyakorolják. Itt beszél arról, hogy ne kövessetek más isteneket a körülöttek levő népek isteneitek közé. Később ugye a Bírák könyvébe olvasunk arról, hogy törré és hurokká lesztek számotokra. Vagy lettek számotokra a Bírák könyvében, mert jobban úgy olvassuk, ott amikor figyelmezteti őket, hogy eljön az angyal, és figyelmezteti, hogy én megmondtam, hogy törré és hurokká lesztek, ha az idegen isteneket követitek. Úgy vagyunk teremtve, hogy van egy űr bennünk, amely vágyik Istent, amit csak Isten tud igazából betölteni. És ezért láthatjuk a mai embernél is azt, hogy bármennyire is a tudomány magasra fogott, hogy Istentől elfordult, ugye ahogy a római levélben is olvassuk, hogy adta Isten őket arra, hogy többek között ugye megnyitják ugye a különböző ezotérikus, különböző másféle szellemvilágok előtt, mert egyszerűen a lélek sóvárok egy felsőbb valaki után, aki betöltse. Úgy vagyunk teremtve, hogy nem csak, hogy képesek vagyunk az imádkozásra, hanem szükségünk is van. Szükségünk van egy ilyen támaszra. És milyen jó, most gondolok Aszáv Zsoltárára, a 73-ra, amikor azt mondja, hogy bementem Isten szent helyére, és megértettem. És tulajdonképpen Isten előtt elcsendesedve tudunk megérteni dolgokat. Ott tud lecsendesedni a háborgó szív. És egy hatalmas nagy ajándék ez, amit az imádságban kaptunk. Az, hogy ne legyen idegen Istened, hanem engem fiadj. Aztán az engedelmesség esetén nem számít az, hogy milyen nehézséggel találjuk szemben magunkat. Jó dolgunk lesz. Isten nem egy kikövezett utat ígért meg se Izrael népének, se számunkra, hanem azt mondta, hogy engedelmeskedjetek, féljetek engem. És nagyon sok ószövetségi történetben láthatjuk, most Jósiás jut eszembe, ugye, amikor azt mondja, hogy mostanában volt valamelyik helyen olvastam, hogy a mi erőnk kevés. Ugye, amikor ott áll a hatalmas nagy sereggel szembe, és Isten elé tárja azt a szívét, hogy a mi erőnk kevés. És utána szemléli azt, hogy a három ellenség egymásnak támad, és ők csak dicsőítik az Urat. Milyen csodálatos dolog az, hogy tulajdonképpen Isten az engedelmességhez köti ezeket a dolgokat. És röviden szeretném még összefoglalni, ami a 20. verstől van, amikor itt azt mondja, hogy ha megkérdezi a fiat, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek, amit megparancsoltál. Itt a szövetségnek az áldása 4 pontba lehet összefoglalni, amit itt felsorol, hogy mit mondjál a te fiadnak. Az első az, hogy rabszolga voltál Egyiptomból. Hogy mondd el, hogy mi voltál, mi volt a te életednek a nyomorúsága, honnan szabadított meg az Úr. A második az, hogy Isten kiszabadította őket. Hogy, ahogy olvasok is, hogy hatalmas kézzel, kinyújtott karral hozta ki őket Egyiptomból. Aztán láthatjuk azt is itt, amire hivatkozik, hogy összhang van az ígéretekben. Összhang van abban, amit megígért az atyáknak, és azt be is teljesítette. Mózes úgy mondja az egy helyen az öt Mózesben, hogy hűséges Isten nem csalárd. Milyen csodálatos dolog az, hogy élete végén, annak ellenére, hogy tudja, hogy ő nem mehet be, azt mondja, Isten hűséges. Akkor is hűséges, hogyha úgy érzem, hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy én magam elképzelem. Ő hűséges Isten, ő nem csalárd, ő nem csap be engem. És ott van a negyedikként az, hogy a rendelkezések azért, hogyha az betartsák, jó dolguk legyen. És az, ezzel foglalja össze a szövetséget, hogy ezt ad tovább a te utódodnak, a te gyermekednek, a te unokádnak. És milyen jó, hogyha ott van a mi szívünkbe az, hogy tényleg ezeket a dolgokat láthatjuk Izrael életében is, hogy nem tudtak ebben hűségesen lenni. De Isten szeretete és Isten kegyelme olyan hatalmas, aki egyrészt azt mondja, hogy hű az Úr, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, és másrészt megígérte, hogy célba visz bennünket. Azért, mert olyan nagy árat fizetett értünk. De az, hogy hogyan élünk, hogy jó dolgunk legyen, abban nagyon is fontos az, hogy készek legyünk mindenkor. Azt az éneket kerestem, de csak a gyülekezet énekes könyvbe volt, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem lején. Olyan jó az, hogy tulajdonképpen ez a pont ott, ahol készültem, ott a polcon van egy képes lapról, ismertük sokáig, de most egy ilyen faragottként kis van, ahol a tenyérbe belesimul egy alak, ahogy a fejét belehajtja a tenyérbe. És ugye azért is jutott eszembe ez, hogy azt mondja, hogy ha megtartod a rendelkezéseket, akkor jó dolgod lesz. Hogy önálló biztos lehetek, és ebben maradhatunk, és ezért áthatjuk őt. Ennyit szerettem volna elmondani.